Műsorunk első részében a tőkepiacokkal foglalkozunk. Vendégünk a vonalban Kok Zoltán, a hamburgi székhelyű Warburg Invest vezető részvényportfólió menedzsere. Szeretettel köszöntelek, szervusz!
Szervusz! Üdvözlöm a hallgatókat!
Történelmi csúcson van a DAX Index, úgyhogy a német részvénypiac az biztos, hogy fókuszban van nálatok, de hogyan jutottunk el idáig? Mi okozta ezt a rallit a részvénypiacokon?
Ez egy nagyon érdekes kérdés per pillanat, mert igazából a novemberi rally azzal indult, hogy egy kamatcsökkentésre lesz szükség Amerikában és Európában is, mivel hogy a gazdaság ennyire gyenge, az infláció mérsékledésével a kamatcsökkentés várt mindenki, gyakorlatilag már márciusra az USA-ban és Európában is. Mostanra gyakorlatilag oda jutottunk, hogy lehet, hogy ez a kamatcsökkentés teljesen elmarad az idén. Nagyon érdekes egyébként az, hogy ha öt befektetési bankot megkérdezel, ötféle véleményük van ezzel kapcsolatban mostanság, úgyhogy nem egyszerű az előrelátás. Gyakorlatilag az történik, hogy a gazdasági növekedés lényegesen stabilabb az USA-ban, lényegesen erősebb a munkaerőpiac, mint ahogy várták. Ennek megfelelően a piacok kezdik kiárazni a kamatcsökkentést. Most legalábbis úgy, ahogy látom a Bloombergen júniusra várják a következő kamatcsökkentést, ha egyáltalán lesz. Mondom, hogy gyakorlatilag sokan azt gondolják, hogy már nem is biztos, hogy lesz az idén. Ennek megfelelően a részvénypiac elkezdte árazni a ciklikus javulást. Tehát gyakorlatilag a gazdasági növekedés pozitív dinamikáját kezdi árazni a piac, és az Európában, Németországban eléggé tipikus, hogy a német gazdaság eléggé ciklikus, ugye egy exportorientált gazdaságról beszélünk, a német cégek többsége igazából külföldről, nem Európából, vagy nem Németországból hozza bevételét, és ennek megfelelően egy globális, erősödő gazdaság vezető az USA-val, ami Németország második legnagyobb kereskedelmi partnere, nyilván pozitív a német piachoz képest. Ehhez még hozzá kell tenni, hogy az amerikai részvénypiac rakétaként menetel, tehát igazából mi pozitívak voltunk a piacra már novemberben, de azért ezt igazából szintén senki nem gondolta, hogy ilyen mértékű emelkedésnek leszünk tanulni az elmúlt hetekben. Ennek megfelelően az európai piac is megindult, így is elég nagy diszkonttal forognak egyébként az európai részvények. Ha jobban megnézett az ember, akkor egy ilyen 50-60%-os árazási diszkont van minimum az európai részvénypiac és az amerikai között. Ez részben indokolt nyilván, ugye Európában a mesterséges intelligencia vagy a csípgyártás a tőzsdei cégeknél nem igazán jellemző, sajnos, valljuk be, de hogyha ezt a diszkontot mondjuk az ipari indexhez nézzük, tehát mondjuk az S&P ipari indexét hasonlítjuk a német indexhez, akkor is egy jelentős 40%-os diszkonttal fognak a német cégek, ami azért valljuk be, azért túl sok. Tehát igazából az amerikai piac húzza fölfelé az európai piacot és a németet is, és mögötte még van egy remény, hogy talán a gazdasági növekedés nem fog visszaesni annyira, mint amennyire novemberben vártuk, és ennek megfelelően szépen lassan egy javulás következik. Ez Németország egyébként elég érdekes olyan szempontból, hogy pont tegnap előtt jelentette be a gazdasági miniszter, hogy az idénre 1,2%-os növekedés helyett csak 0,2%-ot vár, úgyhogy ez eléggé visszavágták a növekedés pont, amikor egy a DAX új csúcsokat dönt, eléggé érdekes itt egyébként hallgatni a híreket egyik oldalon, hallgatja az ember, hogy mennyi bizonytalansággal, mennyire elégedettek sokan, sok szektorban, elég sok a sztrájk, szerintem ezt otthon ti is hallottátok. Ennek megfelelően így eléggé bizonytalanság uralkodik itt a helyi politikában és a helyi közéletben. Ehhez képest a DAX Index új csúcsokat dönt, szóval ezt a kettőt egymás mellé tenni szerintem sok embernek itt helyben is nehézségeket okoz, de ez tényleg azzal magyarázható, hogy a német cégek többsége, a tőzsdei cégek többsége az igazából nem Németországból termelik ki ezt a nyereséget, hanem az USA-ból, Kínából vagy egyébként más területekről.
Hogy gondolkoznak a befektetők, a befektetőitek az eszközallokációról? Hogy néz ki ez nálatok? Tehát az állampapír piacoknak, az állampapíroknak a magasabb hozama, az mennyire csökkentette esetleg a részvények iránti keresletet? Ti hogy súlyozgattok a portfóliókban?
Mi egyébként tavaly évvége felé pont ezen mi is ezen sokat gondolkodtunk, hogy igazából ha visszaesik a gazdaság és kamatcsökkentésé lesz, akkor valószínűleg az államkötvény piac lesz a legérdekesebb befektetési eszköz, de úgy tűnik, hogy ez egyáltalán nem valósul meg, tehát igazából a kötvényes kollégák elég csalódottak ezzel a tekintetben nyilván. Mi a részvényes oldalon nyilván örülünk, tehát vannak olyan alapok, amelyek ilyen 10%-ot is simán csináltak már az idén. Az, hogy a gazdaság ennyire stabil az USA-ban, és ez ennyire erősíti a reményeket Európában is, ez szerintem eléggé megfogta az érdeklődést a kötvénypiac iránt. Ráadásul Európában, tehát főleg itt az eurozónában ezek a kötvényhozamok nincsenek annyira magas szinten, mint mondjuk otthon, tehát egy ilyen német 10 éves államkötvény 2,5%-a az annyira nem attraktív. Amikor az 5%-ot kezdi elérni, akkor szerintem biztos másképp fog kinézni. Ami inkább érdekes egyébként a kötvényhozamokkal kapcsolatban az a szerintem az ingatlanpiacra való hatása, mert az a Németországban az egyértelműen érezhető. De visszatérve a részvényekre, tehát mi továbbra is optimisták vagyunk részvényben. Ugyanakkor azt látni kell, hogy véleményem szerint az amerikai piac egy kicsit túlszaladt, nem csak az amerikai, szerintem Európában is eléggé túl sok optimizmus van beárazva a piacba. Emiatt várható egy korrekció a következő hetekben. De hát a momentum, a trend annyira erős, hogy igazából ez nehéz ezt lekereskedni, úgyhogy inkább mindenki kivár és örül annak a napoknak, hogy emelkednek a részvényárfolyamok. Ráadásul a gyors jelentési szezon szintén elég erős volt, tehát nem lehet azt mondani, hogy a magasan árazott amerikai részvények esetleg csalódást okoztak volna, hanem igazából lehozták azt a várakozás, sőt túl is teljesítették, amit az elemzők vártak. Ennek megfelelően korrekció lehet, hogy 2-3 hónap múlva következik csak benne. Ez elég érdekes kérdés ez nálunk mostanság, de továbbra is részvényben vagyunk optimisták.
Szektor szinten hogy néz ki most ez a szelekció? Az, hogy esetleg itt közeledhet majd egy korrekció, az mennyire irányoz elő esetleg egy defenzívebb pozicionáltságot?
Ez egy nagyon jó kérdés, és ez a legnehezebb egyébként gyakorlatilag a munkában az időzítés. Pont azt a pillanatot elkapni, azt a hetet, vagy azt a hónapot, amikor a piacok hirtelen az optimizmusba, a pesszimizmusba váltanak át, és defenzívé kialakítani a portfóliót. Egyelőre még nem tettük ezt meg, továbbra is technológiai részvényekben vagyunk optimisták, elkezdtünk óvatosabbak lenni autószektorban, vegyiparban egyébként éppen optimisták kezdünk lenni, tehát igazából egy ilyen barbell stratégiát lehetne erre nevezni, tehát egyrészt technológiai részvények, benne vagyunk, élvezzük a rallit, másrészt megkeressük a defenzív pozíciókat a telekom szektorban, healthcare szektorban, de az igazság, hogy ez a két szektor például az elmúlt hónapokban jelentősen alul teljesített, tehát egy túl gyors váltás, az gyakorlatilag a portfóliók hozamát eléggé le tudja húzni. Ami egyébként még szektor szinten érdekes, sajnos azt kell mondjam, hogy a szektoriálisan egyik legerősebb strukturális növekedés van a védelmi szektorban. Ez Németországban is jelen van, mondjuk az ilyen ESG alapok miatt nem igazán lehet tudunk fektetni ebbe a szektorba, de hát ez egy szektor, ami igazából strukturális növekedésnek van kitéve, és továbbra is száguld.
Ugye mondtad, hogy azért nem feltétlenül itt a hazai gazdaságnak, a német gazdaságnak a teljesítménye az, ami megalapozza ezt a rekordszinten lévő DAX indexet. Mi az, amit vártok az euróval kapcsolatban, illetve ezzel párhuzamosan, ez már itt egy jövőbeli makrogazdasági képre vonatkozó kérdés is, hogy ott milyen várakozásaitok vannak az idei évre nézve?
Mi az euró erősödését várjuk igazából, tehát ennek két oka is van. Egyrészt a modelleink alapján, tehát hogyha a kamatcsökkentés lenne az USA-ban, az európai jegybank valószínűleg az eurozóna jegybankja nem csökkenten olyan gyorsan, ez mindenképpen a kamat felárat az eurozóna felé húzná el. A másik pedig igazából, ha nem is az első fél évben, de a másik fél évben már tavaly is vártuk azt, hogy az európai gazdaság újra beindul, egy kicsit a dinamika visszajön. Ezt így már évvégén is lehetett érezni olyan szempontból, hogy a készletállományok a német és az egyéb európai cégeknél, gyártó cégeknél eléggé lecsökkentek november-decemberre. Tehát a készletállomány gyártásnak a beindulása, még hogyha nem is hosszú távú megrendelésekre gondolunk, az igazából a feldolgozóiparnál már egy pozitív tendenciát mutatott. Úgyhogy mi optimisták vagyunk az euróval kapcsolatban az idei évre, a dollárra szemben.
A nyersanyagszektor még kevésbé került elő itt a beszélgetésben, pedig azért időnként elég heves mozgások vannak, ugye akár az olajat nézzük, akár hogyha arra gondolunk, hogy sok portfólióban egy ilyen alternatív hedge-jelleggel aranyat is tartanak, persze, ahol ezt a befektetési politika megengedi. Ti hogyan viszonyultok a nyersanyagszektorhoz? Ott milyen kilátásokkal érdemes számolni?
Hát az egyik kedvenc szektorom egyébként a nyersanyag szektor, de a kilátások eléggé a borhúsak szerintem, mert egyrészt a nyersanyag keresletnek, tehát hogyha mondjuk az ipari nyersanyagra gondolunk, 50% a Kínából jön. Amikor a kínai gazdaság így nem talál magára, ahogy az elmúlt hónapokban, negyed években láttuk, ingatlan piac nyomás, eladósodottság egyéb okok miatt, addig nem várható egy nagy felrendülés a nyersanyag piaci keresletben. Tehát ez visszafogja sajnos. Másik oldalon viszont van egy strukturális javulás a nyersanyag piacon is, ami végül is ez a zöld politika, a környezetvédelem, a egyre kevesebb finanszírozás, a CAPEX, tehát a befektetések korlátozása a nyersanyag termelő cégeknél. Ez mind arra hat, hogy gyakorlatilag a kínálat, a nyersanyag kínálat, az nem növekszik igazából, sőt, több területen csökken. És ennek az gyakorlatilag, hogyha az ember egy hosszú távú trendeket néz, akkor látszik, hogy a nyersanyag keresletek általában, mondjuk gondolok itt mondjuk rézre, vasércre például, gyakorlatilag folyamatosan nőnek a gazdasági növekedés nő, az elektromos autók, az egész elektro téma, mindegyik arra vezet, hogy nő a nyersanyag kereslet. És hogyha kínálat nem követi ezt a keresletet, akkor idő után deficit fog kialakulni, és ez emeli az árakat. Tehát én alapvetően optimista vagyok így a nyersanyagpiaccal kapcsolatban a következő években, de az, hogy a kínai gazdaság így ennyire visszaesett, és a Kína ennyire meghatározó a keresleti oldalon, ez így most a továbbiakban így nehezíti a helyzetet. Az olajpiac az is egy érdekes téma igazából, főleg az európai olajcégek szemszögét nézve, ugye, akik eléggé nyomás alatt vannak a zöld és klímapolitika miatt, emiatt így nagyon kevés a beruházás, tehát nincsenek új fúrások, igazából csak szinten tartják a kínálatot. Emiatt, hogyha a kereslet nem csökken, és úgy tűnik, hogy nem csökken, annak ellenére, hogy tavaly meg tavaly előtt már mindenki a peak oil demandról beszélt, tehát a csúcsfogyasztásról, akkor azt jelenti, hogy gyakorlatilag az olajáraknak felfelé kell húzniuk. Ez, szerintem én pozitív vagyok ezzel kapcsolatban, mind a kettővel kapcsolatban, de az, hogy ez mikor fog megtörténni, ez kérdéses. Jelenleg a piac ezt nem nagyon értékeli. Mindenki a mesterséges intelligenciával és csipgyártással van elfoglalva.
Némiképp ide kapcsolódó kérdés, amit általában nem szoktunk megkerülni a beszélgetésekben, a fenntarthatóság, az ESG szempontok. A budapesti értéktőzsdén is azt lehet látni, hogy az elmúlt években már egyre több cég a fenntarthatósági jelentését elkészíti. Ti ezeket a szempontokat hogyan építitek be a portfólió menedzsmenttel kapcsolatos elvárásokba?
Igen, ez nálunk is egy nagyon fontos szempont vált az elmúlt évek során. Gyakorlatilag van egy saját ESG politikánk. Együtt dolgozunk az egyik rating agency-vel, aki nekünk előre-elő elemzi az ESG cégeket, a cégeknek a profiljait adja, és gyakorlatilag egy minimum ratinget várunk el minden cégtől. Ezen felül még saját magunk is beszélgetünk a cégekkel, és külön ESG részlegünk van, aki ezzel foglalkozik, aki a cégeknek a további elemzését végzi. Nagyjából az a politika, hogy eleve a befektetési univerzumból kizárulnak egyes iparágak, egyes cégek, például hogy a best in class policy, nem tudom, hogy ez mennyire Magyarországon megy, gyakorlatilag nincsen ipari kizárás, tehát például az olajipart nem zárjuk ki egy az egybe a befektetési politikából, de az olajipar cégek közül csak a legjobb egy-kettőbe lehet befektetni. Ennek megfelelően eléggé korlátozza a befektetési lehetőségeket. A másik oldalon persze nyilvánvalóan ez a tendencia, az ügyfelek is ezt keresik igazából. Tehát magyarul már Németországban nem tudsz eladni igazából egy befektetési alapot, hogyha nincsen egy erős ESG politika.
A budapesti értéktőzsdén az utóbbi években szintén egy nevezhetjük újdonságnak is, hogy megjelent az Xtend platform, ez ugye jellemzően a KKV szegmensnek ad lehetőséget arra, hogy kereskedhetőek legyenek a részvények, és tényleg egy előszobája igazából a tényleges tőzsdei jelenlétnek. Nálatok hogy néz ki a kifejezetten a small cap részvényekkel kapcsolatos attitűd, mennyire vannak mérettel, likviditással kapcsolatos elvárások, mondjuk akár egy deklaráltan small cap, mid cap típusú alapnál?
Nálunk eléggé az alaprésze a small cap iránti érdeklődés, a befektetés, mert gyakorlatilag az egész bankcsoport egy ilyen közepes és a kisméretű vállalkozásoknak a finanszírozásával és befektetés tanácsadásával foglalkozik alapból. Úgyhogy ez elég fontos téma nálunk, azt kell látni, hogy az elmúlt két év teljesítménye sajnos a szektorban nem volt túlságosan rózsás, mert a large-cap alapok és a large-cap cégek túltestették a small-cap cégeket. Tehát egy kicsit van egy kis visszaesés az elmúlt 10 évben, az elmúlt 2 évben történtekben. Ehhez képest viszont az értékeltség a small-cap részvényekben rendkívül alacsony. Tehát itt tényleg azt látjuk, hogy egy európai szinten egy 1 milliárd alatti market kapitalizáció alatt szinte nem nagyon keresnek a befektetők részvényeket, mindenki a large-cap cégekre ugrik rá, ennek megfelelően elég érdekes befektetési sztorikat lehet találni. Nálunk igazából nincsen market cap korlátozás, tehát mi le tudunk menni, hogyha akarunk akár egy 50-100 millió eurós market kapitalizációra is, viszont ott elég magasnak kell lenni a várható hozamnak. Tehát azért egy 50-100%-os hozamért érdemes lemenni erre a szintre, viszont ennél kisebb hozamért már nem vállaljuk a befektetési kockázatot, megmondom őszintén, mert nagyon, nagyon körülményes a likvidálás a pozíciónak, hogyha a befektetési sztori nem jön be. De hát azért más, tehát más a szempont szerint a Magyarországon, meg itt, mert európai szinten egy 10 milliárd eurós market kapitalizáció körül még small capnek számítanak a cégek, világszinten meg főként. Így aztán, hogyha mondjuk a magyar piacot nézem, aztán az OTP-nek 12 milliárd euró market cap-je most. Tehát azért még gyakorlatilag Magyarországon, vagy a régióban nagyon sok cég lenne, ami nekünk a portfólióban például a market cap szempontjával beleférne.
Milyen kockázatokat emelnél ki, ami adott esetben a német gazdaságot, vagy a német részvénypiacot érintheti a következő időszakban?
Van egy pár kockázat, meg kell mondjam, az igazság, hogy kicsit ez is csodálta. Méltó, hogy hogyan emelkedik a DAX, miközben gyakorlatilag elég egyetlen kockázat merül fel a piacon. A legutóbbi nyilván ezt szerintem ti is hallottátok, kereskedelmi ingatlan hitelezés, ahol egy-két német bank eléggé aktív volt, és itt most nem is a német ingatlan hitelezésre gondolok, hanem az amerikai piacra, ahol az irodapiac eléggé megzakkant, hogy úgy mondjam, tehát egyes városokban ilyen 30-40%-os kihasználatlan iroda felületek vannak, amik nyilván a hitelezést nem erősítik, és azt hallottam pont az elemzőktől a múlt héten, hogy gyakorlatilag egy ilyen 1000 milliárdnyi új finanszírozásnyi szükséglet van az idején és jövőre ezen a piacon, ami nyilván nem lesz egyszerű azoknak az ingatlanoknak az újabb finanszírozása, vagy amelyek igazából nincsenek rendesen kihasználva, és hogyha mégis újra finanszírozzák, akkor milyen kamat szint mellett. Szóval számomra az a legijesztőbb az egészben, hogy erről nem nagyon beszélnek, és igazából az a probléma tud le ezzel lenni, hogy igazából egy ilyen kereskedelmi ingatlan piaci esés, az valószínűleg az ingatlan piac többi részén is hatással van, mert valahol a bankok és valahol a befektetők az ingatlan egy csoportba értékelik. És ugye tudjuk, hogyha van egy rossz eszeted egy bizonyos eszet csoportban, akkor nem biztos, hogy rögtön abban a csoportban a többi esztet emelni fogod, sőt igazából nem akarod kitettséget növelni. Ezért általában ez egy eléggé ilyen nagyobb kockázat is hordozhat. Mi úgy látjuk egyébként, hogy egyelőre még itt nincsenek ilyen nagy problémák, főleg itt a német cégeknél, egyébként a német bankoknál. Tudom, azt hiszem a Deutsche Pfandbriefbankról is volt szó, itt a Magyarországon is már, de itt vannak egyébként helyi tartományi bankok, akik szintén részt vettek ebbe a hitelezésbe, Deutsche Bank is nyilván, tehát például a mai német újságok oldalán lehet olvasni arról, kinek mekkora kitettsége van az amerikai kereskedelmi ingatlan piacon. Egyelőre úgy tűnik, hogy ezek a számok vállalhatóak, tehát ezzel nincsen olyan nagy gond. Az viszont látszik, hogy elkezdtek a banki spreadek felfelé menni, tehát a befektetők kezdik ezt a dolgot értékelni, és ez nyilván nem tenne jót egy éppen ciklikusan javuló gazdasági környezetben, hogyha ez a kockázat továbbra is nő. Úgyhogy inkább, megmondom őszintén, hogy inkább egy kamatcsökkentést tenne jót a piacnak, de hogyha az infláció ilyen magas marad, és a gazdasági növekedés továbbra is ilyen erős, akkor nyilván nem lesz.
Köszönjük a beszélgetést Kok Zoltánnak, a hamburgi székhelyű Warburg Invest vezető részvény portfólió menedzserének, és nagyon jó hétvégét kívánunk.
Nagyon szívesen. Jó hétvégét nektek is.